Ez itt az Adásidő, a Mahit Média Család podcast műsora Langsádlő Mátyással. Miért nem lehet az irodalmat nagy kanállal és két pofára habzsolni? Hogyan juthat el ma egy szlovákiai magyar szerző a nagy közönséghez? Mi az irodalmi menedzsment valódi feladata? Miért nem szabad rosszul csinálni? A Mahit Média Család podcastjában az Adásidőben Hodosi Gyula költővel, íróval, irodalomszervezővel, egy elfeledett dunaszerdai klubról, rendszerváltást követő csalódottságról, irodalomszervezésről, Tóth Károly útmutatásairól, kultúrharcról, az írótársadalom megosztottságáról, előretort helyőrségről, valamint legújabb kötetéről, azaz az elmúlt 60 évről beszélgettünk. Költő, író, kultúra és irodalomszervező, akinek minden addig 60-ig címmel a napokban jelent meg a legújabb kötete, tisztelettel köszöntöm Hodosi Gyulát a Mahit Média Család Adásidő podcastjában, akivel nem csak erről a friss kötetről fogok beszélgetni, hanem irodalomról, az irodalom szerepéről, fontosságáról, egyáltalán a szlovákiai magyar irodalomnak az állapotáról, egy kicsit talán kultúrpolitikáról, kultúrharcról és egyebekről köszöntelek a stúdióban.
És köszöntöm az hallgatókat.
De kezdjük akkor már is a kötettel. Ugye, ahogy itt az adás előtt éppen említed, ez annyira friss, hogy az a megtiszteltetésért az egyike lehetek azoknak, akik először fogták kezükbe, hogy a nagy közönség közül a kötetet a kezébe. És hát, hogyha mindjárt fellapozzuk, az első oldalon azzal találkoztam, hogy Tóth Károly tiszteletére van ajánlva a kötet. Érdekelne már is így az elején, hogy miért neki, milyen kapcsolatban álltál te Tóth Károllyal, hogyan jött ez az ajánlás, könyvi ajánlás?
Hát nagyon régi és nagyon jó barátságban voltunk élete végéig. Minden fontosabb életállomásom része volt Karcsi. Vele mindig egyeztettem, megbeszéltem minden akaratomat, minden elképzelésemet, és az ő útmutatása nélkül, az ő bölcsessége nélkül biztos, hogy nem tudtam volna véghez vinni mindazokat a terveimet, amelyeket ő segítségével sikerült.
Na most, hogy ezek a tervek, ahogy a kötetből is kiderül, egész korán kezdődtek, nagy szerepe van, ha minden igaz, Nemes Nagy Ágnesnek egy kötettel, egy gyerek mesével tulajdonképpen, az Aranyecset című kötettel, illetve hát egy nagy pofonnak is, vagy legalábbis egy ilyen idézőjeles pofonnak is, ami téged tulajdonképpen egy kicsit így átvitt értelemben az irodalmi pályára egyengetett, ugye kiderül a kötetből, mondjuk el a hallgatóknak azért, hogy ez azért egy erősen életrajzi ihletettségű kötet, korabeli visszaemlékezésekkel, interjúkkal, és hát az egész pályát felöleli a kezdetektől egészen ugye máig. És hát ebben a kötetben kiderül, ugye, hogy te egy tulajdonképpen, ha jól értem, akkor egy hagyományos csalóközi családban nőttél fel. Édesapád, édesanyád olyan ilyen értelemben talán az értelmiségi léttől, vagy az irodalomtól egy picit távolabb helyezkedett el. De te, mint legfiatalabb családtag, ugye, nővérekkel és báttyal talán egy kicsit a hallgatásba burkolóztál, és ez váltott ki belőled egy valami olyasmit, hogy gondolkodol, leülsz magányodban is, írsz, és így kezdted talán ezt a karriert. Jól látom? Jól érzem?
Jól, hát ha ez előjött a könyvből, akkor nem is sokat hazudtam benne. Így, sokat voltam egyedül gyerekkoromban. Ugye a nővéreim, én 8 éves voltam, amikor ők férhez mentek. A bátyám meg 6 évvel volt idősebb, és éppen az a 6 év az egy ilyen elválasztó dolog gyerek életében, amit már ő megtehetett, én még nem, ahová ő már elmehetett, én oda még nem. Tehát sokat voltam így egyedül, és és már így 6 évesen így elkezdtem írogatni. És...
Tehát azok a gondolatok már 6 évesen megjelentek, amik beléd szorultak a nagycsaládi beszélgetések körül közben, mert hogy a legkisebb az ugye ne domáljon bele a dolgokba.
Igen.
Na most ugye egész fiatalon publikáltad az első versedet, vagy jelent meg ugye a Csallóköz heti labba, és hát a kötetből az is kiderül, hogy döntő találkozás volt az életedben, a Mészáros Károllyal való találkozás. Mesélj egy kicsit erről, ki volt az életedben Mészáros Károly, ugye az kitűnik egyértelműen, hogy egyfajta ilyen szellemi mentor volt az irodalmi munkásságod elején.
Igen, hát rengeteget tanultam tőle. Tehát, ahogy mondtam, már 6 évesen elkezdtem írogatni, és úgy tetszett nekem ez a történet, hogy én költő leszek. És így az iskolában is, amikor megkérdezték, hogy ki mi akar lenni, akkor elmondta mindenki, hogy gépszerelő, autószerelő, nem tudom, hogy mi szeretne lenni. Én mindig mondtam, én költő. Úgyhogy, és ez jó, sok mindenre jó volt, mert kihúztam magam olyan feladatok alól, ami éppen nem tetszett, mert egy költőjét nem csinál alapon. Aztán ezt sok hallotta meg a osztályfőnököm, akkor lehettem 6-7-es. És elküldött Mészáros Károly után, hogy vigyem el neki, mutassam meg az írásaimat, ha ő azt mondja, hogy tehetséges vagy, akkor nem bánom ezt a kivételezéskedést, de ha ezt nem írja meg, akkor hónaptól mindent azt csinálsz, amit a többi. Úgyhogy ilyen életvégi, halál előtti pillanatokat éltem át, hogy most ebből mi lesz. Remegő lábakkal, kezekkel beértem a szerkesztőségbe, kerestem a Mészáros elvtársat. Fogadott, odaadtam a verseimet, és elmondtam ezt a történetet, hogy miért is vagyok itt. Nagyokat mosolygott, elolvasta a verseket, és azt mondta, hogy megírom neked ezt a ajánlást az osztályfőnök számára, de egy feltétellel, hogyha én összeállítok neked egy tantervet, és te azt szerint elkezdesz olvasni, és elkezdesz tanulni, és be fogsz hozzám járni felelésekre, vagy számot adásra, hát mindent megígértem természetesen, mondta, hogy összeállít könyvcsomagokat történelemből, filozófiából, pszichológiából, magyar irodalomból, világirodalomból.
Tehát ez egy könyvlista volt tulajdonképpen, így kell elképzelnünk.
Igen, igen, igen. És akkor ezeket könyvtárba beszereztem, elolvastam, és mentem utána.
Fel tudod idézni esetleg, hogy milyen könyveket ajánlott?
Hát már nem nagyon.
De az a lényeg, hogy te azt elejétől végéig elolvastad.
Igen, és azt folyamatosan, aztán amíg túl voltam egy témakörön, ugye, akkor újra hozott valamit olvasni, újra kezembe adta, és hát emlékszem arra, amikor a 100 év magány kezembe adta Berecz Józsi, ugye Berecz József is nagyon jó tehetségű prózaíró volt, és ő is ott dolgozott a szerkesztőségbe. És kérdezte, hogy olvastam-e. Hát akkor kapott, ugye 70-es években Nobel-díjat, és hogy olvastam, mondta, hogy nem olvastam, és mondta, hogy akkor hogy akarsz te költő lenni, tehát ilyen nincsen. És akkor a Karcsi megkérte, hogy adja nekem kölcsön a övét, kölcsön adta, de valamikor délután 2-kor a Tejbár nevű kocsmában átvehettem. Ugye ez egy nagyon fontos hely volt egyébként, ez a Tejbár. Sajnálom, hogy nincs meg, és meg a helye sincs.
Hol volt ez akkor?
Hát a mostani Unicredit Bank helyén. Egy ilyen talponálló volt az első része, és volt egy hátsó rész, ahol le lehetett ülni, és lehetett kávézni. És ez volt egyetlen egy kávézó szerdehelyen, vagy egyáltalán egy ilyen kulturáltabb hely. És ott a szlováki magyar értelmiség színejavával meg lehetett ismerkedni. Tehát délután 2-kor már elkezdtek az írók, oda szállingózni újságírók, és estére megtelt, és lehetett rengeteget tanulni.
És akkor téged már maguk közé engedtek, és vagy leleültél, és belehallgattál?
Igen, a nagyok közé úgy odaülhettem, és néha megengedték, hogy felolvassak egy-egy versemet, vagy valamit. Tehát ez egy nagy tanulság volt, meg akkor rögtön elolvastam, és akkor mindenki belebeszél. De olyan személyiségek, mint Turcél Lajos, vagy Zalabai Zsigmond, vagy Wurster Gábor, vagy... Tehát mondom, az egész magyar irodalomnak a krémjével lehetett beszélgetni, lehetett eszmét cserélni. Hát ez egy fiatal 13-14-15 éves gyereknek ez egy hatalmas élmény.
Na most ugye említed ezt a Márquez történetet, hogy a 100 év magányt még nem olvastad, és talán arról is egy icipicit utaltunk arra is, hogy milyen környezetből érkezel családi értelembe véve. Érezted-e hátrányát azt, hogy mondjuk te nem egy értelmiségi szülőknek a gyereke, vagy már az irodalmi életbe belépve ekkor, hogy sok mindent le kell dolgoznod, olvasmányokat, könyveket, köteteket, szerzőket elolvasnod, a világirodalmat, a magyar irodalmat megismerni?
Hogy nem? Hát azt, ugye amikor még kisebb voltam, akkor úgy gondoltam, hogy egy költő, aznek nem kell itt olvasni senkit. Hát az úgy belülről jön az a tudás, az a költészethez való értésnek a csínya, bínya benne van az emberben, és elég csak azokat leírni, és akkor az úgy lesz az ember egyéni. Az egyéniséget nem fogom befolyásolni mindenféle olvasmányokkal. Na, ezt a Mészáros Károly rögtön kiverte belőlem, hogy ez nem így van. Akkor egy nagyon, nagyon intenzív tanulás volt. Tehát onnantól kezdve az életem teljesen megváltozott, és szinte éjjel-nappal olvastam, vagy írtam. Tehát szinte más nem is csináltam, imádtam azt az időszakot. És ha még a Márquezre visszatérve, hogy délután 2 órakor megkaptam a könyvet, de azzal, hogy reggel 7-kor leadom, visszaadom. Tehát ilyeneket is tettek velem, ilyen gonoszságokat. És akkor egész éjjel onnantól kezdve olvastam, és aztán nem is tetszett a könyv.
Igen, ez a kötetből is kiderül, hogy az első olvasás után azért felemás érzéseid voltak, aztán később olvasva jöttél rá az igazi értékeire.
Persze.
Ez is azt mutatja, hogy azért érdemes újra és újra elővenni, hogy újra olvasni, és minden életszakaszban más jelenthet egy-egy nagy könyv, vers, stb. Irodalmi alkotás.
Egyrészt, másrészt meg a mindennek megvan az ideje. Tehát nem lehet... A szép irodalmat azt ilyen nagy kanállal behabzsolni. Tehát annak meg kell adni az időt, hogy azok a szavak, azok a mondatok megérjenek az emberben. És tehát az az idő, ez sok esetben nem volt elég,
igen,
legalábbis
igen.
Számomra.
Tehát ott leülepedjenek.
Igen.
És
igen.
Azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen ilyen viharosra sikerült ez az irodalmi bemutatkozás, mert nem telik el sok év, és már is tiltó listán szerepelsz. Erről mesélj egy picit, hogy hogyan történhetett ez a skandallum meg veled.
Hát a megjelent egy versem a Utazás nagyapám körül címen, amelyben...
Egy karinti... Igen, utalással.
Igen, leírom, hogy nagyapám született 1864-ben, és a királyi Magyarországon, és aztán csak így évszámokkal így végigmegy, és abból kiderül, hogy 5-6 országban élt, és a vége az, hogy...
Miközben maradt egy területen, vagy egy
helyen, és hogy meghalt 1968-ban, meghalt szülőhelyén.
Na most ez, te tudtad ezt, hogy ez provokáció, vagy teljesen ilyen naívan, csak őszintén leírtad?
Teljesen naívan. Én ezt nem gondoltam semmi. Tehát ez nem volt, hogy mondjam, én akkor még nem voltam 16 éves, tehát 15 éves, 15 és fél évesen az ember nem gondolja, hogy ebből bármi is lehet. Hát akkor már rengeteget olvastam, tehát ennél sokkal, hogy mondjam, provokatív dolgokat kerültek a kezembe. Ugye azt is kell tudni, hogy én nekem, amit adtak irodalmat, tehát az irodalmat kaptam, amit a iskolába tanítottak, vagy nem, főleg nem azt. Tehát azért ők tájékozottak voltak, a Karcsi is, a Berec Józsi is, a Tóth Laci, ugye ott dolgozott, meg hát a többiek, akik hozták a könyveket.
Tehát tulajdonképpen te egy ilyen alternatív irodalom oktatásban részesültél. Így van. És nem az akkori igen. fősodornak megfelelően igen. a, nem tudom, és a kommunista ízlés, vagy az a, az, azt a fajta irodalmat kellett neked visszamondanod.
Vagy történelemkönyvek, meg tehát olyan teljesen más szempontok, szemszögből mutatták a világot számomra, ami, és nem is értettem, hogy ez miért nem tudja más. Ezt itten a tejbárba elhangzik, és itten 10 ember tudja ezt az igazságot, igen. és ezt hogy ezt nem tudhatja más. Mi van itt? Tehát egy gyerekként valószínű, hogy ilyenekben gondolkodtam, és amikor elkezdtem bármit is szervezni, akkor mindig az vezérelt, hogy ezt a tudást, az igazságnak ezt az oldalát, ezt meg kell ezt is mutatni az embereknek. Tehát nekem ilyen úgy éreztem, hogy ez az én feladatom lesz ezek szerint.
Ha egy kicsit most az időbe előreugrunk, de tényleg csak egy kérdés erejéig, te ugye, és erről majd fogunk még bővebben beszélni, azért a pályának a jelentős részében nagy figyelmet fordítottál a fiatal tehetségek, irodalmi tehetségeknek a felkarolásával is. Ez még mindig egyébként egy probléma, létező probléma, vagy jelenség, inkább így mondom, hogy fiatal íróknak meg kell mutatni, hogy az író az egyúttal olvasó ember is. És hogy ebbe energiát kell fektetni, hogy mindent, amit lehetséges, a jó dolgokat olvassa el, a fontos műveket, legyen az történelem, ahogy említed, legyen az filozófia, pszichológia, de természetesen a világirodalomnak a gyöngyszemeit ismerni kell.
Ez folyamatosan létező probléma. Elsősorban azért, mert ezt nem oktatják sehol. Tehát hogy lesz az valakiből költő? Azt tudjuk, hogy lesz valakiből orvos, vagy hogy lesz valakiből fizikus. Ennek úgy nagyjából el tudjuk képzelni, hogy elvégez ilyen iskolát, olyan iskolát, elmegy egy ilyen laboratóriumba dolgozni, egy olyan közegbe dolgozni, és aztán folyamatosan fejlődik, folyamatosan tanul egy biológus, hogy képzi magát. Hogy lesz Karikó Katalin, ugye?
Igen.
Ezt úgy nagyjából elképzeljük, de a költő az hogy lesz? Hogy lesz, amikor ez nem egzisztencia? Tehát ebből nem tudom a gyereknek elmondani, hogy legyél költő, ne fizikus például, mert ebből is ugyanúgy meg fogsz tudni élni, és majd elhelyezkedsz itt, ott, majd tanulsz, mindig tanulsz hozzá, stb. Tehát ez egy teljesen máshogy működik. Tehát én azt gondolom, hogy a költészetre nagyon nagy szükség van, de mivel a legkevésbé megélhetés képes, hogyha ezt lehet így mondani, mint más művészeti ág, ezért sokkal-sokkal többet kell róla beszélni. A színésznek is, ugye, ha jó a színész, elmegy egy kőszínházba, aztán mit tudom, kap fizetést, és akkor ottan elindul a pályán, vagy egy táncos ugyanúgy megteheti, egy énekes megteheti ezt, sőt, a képzőművészek mindig is, meg a kommunista időben is volt jó pár szlováki magyar képzőművész, aki főállásban képzőművész volt. De főállásban költővel nehéz találkozni, pedig hogyha azt akarjuk, hogy világirodalmat írjon, ha azt, hogy egy világszenzáció szülessen, akkor abba energiát kell befektetni. Akkor az nem lehet, hogy csak úgy naponta egy órát foglalkozok, vagy 10 percet foglalkozok a verssel, akkor avval kell foglalkozni. Avval kell feküdni, és avval kell kelni.
Igen.
Tehát az kell, de akkor miből fizeti be a villanyszámlát? És ezért kell sokat-sokat beszélni, és egész életem erről szól, hogy beszélek a politikusokkal, hogy próbáljanak terepet adni az irodalomnak, próbáljanak olyan anyagi ösztönzéseket kitalálni, ami a fiatalt meggyőzi arról, hogy mégis érdemes, és van egy olyan út, van egy olyan lehetőség, hogy én reggel is, meg este is a költészettel foglalkozok, azzal foglalkozok, amit akarok adni.
Arról, hogy milyen nehéz a politikusokkal szót érteni, még mindjárt lesz szó, de akkor egy icipicit még térjünk vissza, tehát valóban téged, tehát valahogy átcsiklott a cenzornak a figyelme a versen, megjelent, és téged valóban az iskolapadból rángattak ki a rendőrök, és vittek el, és vontak felelősségre, hogy ez mégis...
Akkor ez nem azért volt, az egy cikk volt, egy...
Ez volt az aratási riport.
Az aratási riport. A versért simán csak letiltottak 2 évre. Tehát az megjelent, és akkor 2 évig nem publikálhattam. Ugye a Mészáros Karcsit felelősségre vonták, hogy mit tudom én, őt is megvonták, nem tudom én milyen
juttatások. Arra emlékszel, hogy te ezt hogy értékelted magadba akkor?
Nem volt ez annyira sokkoló, mert rögtön közölték velem, hogy nem baj, valamilyen más néven majd. És akkor...
Ja, írói álnéven majd publikálhatsz.
És akkor persze.
Még romantikus is volt, vagy ilyen
izgalmas. Igen, tetszett, és akkor kitaláltam a Árent Áron nevet. Árent volt a anyai nagyapámnak a édesanyja volt, Árent lány. És szóval tetszett nekem az a vezetéknév, és hát a Áron az még hát a Tamási Áron után, ugye, hát akkor legyen Árent Áron, azon jól hangzott. És akkor olyan néven tudtam publikálni, de az, hogy itten a Járási Pártbizottság úgy döntött, hogy én 2 évig nem jelenhetek meg a Csallóközben, mert ez csak a Csallóközre vonatkozott, de ez azt is magával hozta, hogy az összes többi szlováki magyar lap elhatárolódott tőlem, tehát abban a pillanatban egyik sem mert közölni, tehát mindenki, akinél ott voltak a szerkesztőségben írásaim, azok mindig kijelezte, hogy bocsi Gyula, de ezt most nem tudom bevállalni, ezt most nem, majd kicsit elcsillapodnak a kedélyek.
Na most akinek így indul az írói pályája, ráadásul nem egyszeri alkalom volt, ugye előbb emlékeztünk meg erről az aratási riportról, amikor azt hiszem egy traktorista negatív színben tüntette fel, nem tudom, a termelő szövetkezetet, vagy nem is tudom, mi lehetett az ügy, és ez ugye lement, akkor is felelősségről vontak. A kérdésem az, hogy ha így indul valakinek a pályája, az nem határozza meg aztán a későbbi fejleményeket? Vagy ezt nem érezted magad, ilyen stigma nem volt rajtad, hogy ezzel a íróval, fickóval, elnézést a kifejezésért azért érdemes lesz vigyázni, hogy jobban odafigyelnek rád, és mondjuk az a harapófogó, amit abban az időszakban lehetett érezni, az még inkább, hogy mondjam, a satuba fog téged.
Ez a kétoldali történet volt, mert egyrészt a hatalom így viselkedett, ahogy viselkedett, és ez biztos, hogy nem volt kedvemre, és senkinek se a kedvére. Viszont így értelmiségi körökben viszont ezt nagyon jól díjazták. Tehát azt éreztem, hogy azok a értelmiségiek, akikre én akkor felnéztem, és akiket nagyon-nagyon szerettem, azok azt mondták, hogy ez így van rendjén, és büszkeik rám, hogy én ezt megmertem írni, hogy ezt én megmertem csinálni, és ne hagyjam föl sohasem, és ne féljek tőlük, és stb. Tehát, hogy ez ilyen egyik oldalon, ugye volt egy nagy félsz bennem, még féltettem a szüleimet. Én 16 évesen elköltöztem hazulról. Ki kellett találnom valami történetet, ez a aratási riport után, amikor a rendőrségre elvittek, ugye megvertek, nem tudom, mit csináltak, bent tartottak egy-két órát ilyen ablak nélküli helyiségbe, sötétbe, és hát ugye magamban már el is köszöntem a szüleimtől, hogy életben nem fogom őket látni, hát ezek ki tudja, mit fognak itt velem kezdeni. És akkor úgy eldöntöttem, hogy hát az nem lehet, hogy ezt a apám nem éli túl, hogy a ilyen rendőrségre járó fia van, vagy egy olyan, akit folyamatosan üldöz a rendőrség, hát az lehetetlenség. És úgy gondoltam, hogy ha elmegyek albérletbe lakni, és akkor ez nem volt divat, tehát nem volt az, hogy valaki albérlet, tehát ez olyan ritka volt. Volt egy Mariska néni, akinek volt egy ház, ahol volt 3-4 szoba, amit kiadott. Ez volt Szerdahelyi, máshol biztos nem volt albérleti lehetőség. és olyanok laktak ottan velem egy időben is, mint Tóth László, vagy Vajkai Miki, tehát hogy ilyen író közeg volt, és ottan volt egy ilyen nyári konyhaszerűség, és azt ott a Mariska néni kiadta nekem. Ezt kivettem saját magam, bebútoroztam, rendbe tettem, és a szüleimnek még azt mondtam, hogy ez az írói pályafutásom miatt kell, mert nekem sokat kell egy magam lenni, éjjelente dolgozni, én nem akarom azzal zavarni őket, hogy ég a villany, meg nem tudom én, tehát hogy eznek ez az oka. És ezt nagy nehezen, de valahogy elfogadták. És hát kiálltam az állomásra, az ott nem messze az állomástól volt ez az épület, úgyhogy nem volt messze. Úgyhogy hétvégeken reggel 4 órakor kifutottam, és akkor ott ilyen sorakozni kellett vagonkirakásra. És az azért volt jó, mert azt ki is fizették. Tehát ha jutott, ha volt, hogy 4-6-ig sorakoztam, és 6 órakor kiderült, hogy nincs vagon már annyi, hogy nekem is jusson. És ha jutott, akkor azt ki kellett
és rakni. És ezzel szép keresethez is lehetett jutni.
Igen, hát olyan 100-valahány koronát megkaptam, vagy mit tudom én, mondjuk egy 150 koronát egy szombatér, vagy egy vasárnapér, a másik 150-et, és 300 koronát fizettem a Mariskanének, úgyhogy úgy gyakorlatilag egy hétvégével megvolt a egy havirendbér. És hát ha úgy fogjuk föl, hogy 4 korona vagy 5 korona volt egy-egy könyv, tehát az rengeteg pénz volt, tehát sok könyvet lehetett venni belőle. Nekem ez volt a fontos, hogy átmehessek Magyarországra, és mindazok a listát, amit én kaptam itt egyrészt a Mészáros Karcsitól, meg hát aztán a többiektől is, igen, hogy ezt okvetlen kell, akkor ezt be tudjam szerezni, meg tudjam venni, el tudjam olvasni. Meg hát a kortárs író, kortársra megismertettek, gyakorlatilag mindenkivel a magyar irodalomba, és hát azok persze, ha megismertem őket, akkor kerestem a könyveiket, akartam tudni, hogy mit csinálnak, hogy csinálják, mit írnak, miként valósítják meg önmagukat. Úgyhogy kellett a pénz, és hát ilyenekből tudtam meg, hát a publikációkból, amit kaptam honoráriumot. Vezettem, volt egy füzetem, katonaságig több mint 1000 publikáción volt ilyen szlovákiai-magyar sajtóban. Hát azt
mindjárt, ha most csak egyetlen egy szerzőt kéne ebből a korai éveiből kiemelni, aki a legnagyobb hatást gyakorolta rád, azt mondod, hogy az egy olyan, akkor egy ilyen releváció volt, hogy olvashattad a könyvét, legyen az költő vagy prózaíró, akkor az ki volt? Ugye megemlékezel a kötetben, hogy egész fiatalon sikerült találkoznod Vágsején egy klubesten Nagy Lászlóval, aki akkor már egy költő óriásnak számított, ugye? De mégis ki volt ez a szerző?
Hát Csóri Sándor például, tehát I.S. Gyula, tehát akkor nagyon, hogy mondjam, közkedvelt szerzők voltak itten a szlováki magyarok szemében. Ők, vagy Szabó Magda, tehát akivel, tehát azért emlegetem őket, mert mind a hármójukkal sokszor találkoztam.
Ők azért jöttek át Csehszlovákiába, és tartottak ilyen jó olvasó találkozókat?
Voltak, igen, voltak, de amikor mentünk Magyarországról, tehát eleve mentünk olyan rendezvényekre, ahol ott voltak. Vagy hát aztán a könyvhét, amióta aztán igen, volt igen. A könyvhét. Tehát ez biztos, hogy egy hatalmas élmény volt, és mondom, hogy akkori, vagy Mészői Miklós, vagy nem is tudom, kit említsek, akikkel rendszeresen tudtunk találkozni valamilyen fórumokon.
Ugye, hogyha arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi volt előbb a Hodosi Gyula írói, vagy irodalmi karrierje, pályája indult el korábban, vagy az irodalom szervezői pályája, akkor a kötetből azért, ebből a legújabb kötetből azért elég szépen kirajzolódik, hogy tulajdonképpen ez kéz a kézbe együtt indul. Ugye volt egy ilyesmi, hogy Esik eső karikára, vagy egy dunaszerdai fesztivál, ugye több napos fesztivál, amit már egész fiatalon szerveztél, aminek ugye köze van az irodalomhoz is, de talán zenei programok is voltak, és aztán ugye egészen korán jön be az Íródia elnevezésű mozgalom, ami ugye itt éppen már beszéltünk az utánpótlásról, meg a fiatal tehetségeknek a bemutatásáról, felkolorásáról szólt. Van egy szép írás Grendel Lajostól, a kötetben nem megemlékezik erről, hogy kiemeli ebben a szerepedet, és ő maga sem tudja, ott írja, hogy tulajdonképpen ez az ötletes név, hogy Íródia honnan ered, ki találhatta ki, fellibbented a fátlat, ugye, mondjuk el a hallgatóknak, Íródia, ez egy mozgalom, ugye, és ha benne van az író, a diák, és egy kicsit az is, hogy az irónia, hogy azért tudjunk magunkon egy kicsit nevetve még a ilyen zsenge írásokon is nevetni, vagy talán ez is úgy ilyen több jelentés tartalma van ennek a kifejezések, de honnan jött ez az ötlet, ki találta ki ezt a szót?
Hát nem tudom. Én több nyilatkozatomban, meg többször le is írtam, hogy Liszka József volt, de...
Ő tagadja. Máshogy emlékszik.
Ő máshogy emlékszik, tehát ő tagadja, hogy ő biztos nem volt, úgyhogy nem nagyon tudom. Szerintem ez egy ilyen közös találmány, tehát abból a íródeák, meg a irónia, tehát ezek a szavak keveréséből alakulhatott ki.
Mi volt ennek a küldetése? Hogy jött ez képbe ez a mozgalom?
Hát a 82-be kerültem Újvárba, mert volt egy 81 őszén egy Dióhintó nevű irodalmi népzenei fesztivál, és ezt követően ugye itten a szerdai párbizottság ilyen eljárást indított ellenem, és annak az lett a vége, hogy 82. januárja a végén kitiltottak a szerdai járásból, úgyhogy 12 napon volt, hogy elhagyjam a járást. Tehát ez ugye akkor a törvény szerint kötelező volt a munkahelyednek lenni, és kötelező volt állandó lakhelyednek lenni. Tehát akinek ez nem volt, az bűncselekményt követett el. Úgyhogy megjelentek valamiféle civil ruhás rendőrök, és...
Tehát a hajléktalan, mint kategória, az nem létezhetett a társadalomban, nem volt ilyen, hogy...
És közölték velem, hogy a állandó lakhatásom megszűnt Vidvunaszerdahelyen, és a munkahelyem, akkor éjjeli őrként dolgoztam a SAD-ba, de utasították őket, hogy azonnal lehatároljon, mondjanak föl. Úgyhogy 12 napon volt, hogy a személyi igazolványba szereztek két pecsétet, egyik arról szóljon, hogy van munkája, másik meg, hogy van lakhatásom. És mivel az erdei járásban ezt nem tudtam megszerezni, ez le volt tiltva, valahova máshova kellett menni. Bevallom őszintén, el nem tudtam volna képzelni, hogy hova megyek. Én ugye Dunaszerdahelyen születtem, itt éltem addig mindig, illetve egy ideig éltem Somorján is, Bajkai Mikinél albérletben, mert akkor ott kaptam éppenséggel fűtői állást. De Major Feri bácsi, meg Gémesi Károly eljöttek utánom Újvárból. A Gémesi Károly volt a Csemadok helyi szervezetnek a elnöke akkor, és a Major Feri bácsi az még volt a titkár. És mondták, hogy hallották ezt a történetet, ezt a hírt, és hogy ők befogadnak oda Újvárba, hogy a Városi Nemzeti Bizottságon már megbeszélték, hogy megkapom a pecsétet a állandó lakhatásról, a Gémesi Károly lakásába címére, hogy ott lakhatom, és a Csemadokba meg fölvesznek kultúrházvezetőnek. Így kerültem oda, és ott létrehoztam rögtön egy ilyen Csomó, TS Csomó néven egy ilyen ifjúsági klubot. Ugye végigjártam összes középiskolát, és mondtam ott a fiataloknak, hogy keresek.
Mindezt úgy, hogy számodra a város tulajdonképpen teljesen ismeretlen volt?
Teljesen. Soha életben nem voltam korábban ott. De, és akkor a 40-50 fiatal aztán időpontba, hogy amit megegyeztünk, hogy mikorra jöjjenek, be is jöttek, és akkor elmondtam az elképzelésemet, hogy lenne egy ilyen ifjúsági, irodalmi nem tudom én, képzőművészeti, nem tudom, valamilyen klub. Ott szerveztünk előadásokat, hogy valamit tanuljunk egymástól is, meg hát a nagyoktól, másoktól, ugye magyar irodalmat, történelmet. Tehát körülbelül azt, amit a Mészáros Karcsi tanítatott velem itt Dunaszerdán, én azt próbáltam ottan ezen keresztül ezt átvinni. És nagyon sok fiatal író is jelentkezett, és nem csak onnan Újvárból, és akkor úgy gondoltam, hogy lehetne egy külön irodalmi ilyen valami találkozó sorozatot, vagy egy ilyen mozgalmat beindítani, és 83 azt hiszem júniusában meghirdettük az első találkozót, és közel 300 fiatal jött össze az egész országból.
Tehát akkor már akkora híre volt, tehát nem csak Újvár városának határain belül, hanem azon kívül is.
Hogy... Igen, Pozsonytól Nagykaposig mindenhonnan voltak fiatalok. És úgy közösen úgy megbeszéltük, hogy mit is lehetne. Kitaláltam a Iródia füzetsorozatot, hogy akkor a legjobb munkák, amik ott vannak, akkor azok jelenhessenek meg. Ugye az összes írást, ami beérkezett, azt kiadtam lektoráltatni, kiadtam valami mentoroknak. Balla Kálmán, Karsai Katalin, Grendel Lajos, Tóth Laci, tehát sokan jelentkeztek, hogy akkor szívesen vállalnak ilyen feladatokat, és akkor azokat az írásokat lesokszorosítottuk, és szétküldtem így mindenkinek, és utána ők ezt átnézték, de a következő rendezvényre az összes verset, novellát, mindent, amit kaptunk, az le lesz sokszorosítva, vagy mit tudom, 300 példányba, és aki jött, mindenki kapott egy ilyen csomaganyagot, és akkor az a három nap az arról szólt, hogy mi összes írás, ami ott volt, átbeszéltük. Tehát 300-an közösen. Na aztán egy idő után, vagy 200-an, vagy nem tudom, aztán egy idő után érződött, hogy a tehetségesebbjeivel többet kellene foglalkozni, vagy másképp kellene foglalkozni. Mert ráadásul aztán jöttek a képzőművészek, jöttek műfordítók, jöttek a fiatal tudós jelöltek, és akkor mindenki szekciót akart, hogy Iródiának legyen egy ilyen önálló, és lett is. Csináltunk egy önálló külön szekciót, hogy akkor ottan legyenek a képzőművészek külön, legyen a tudósok külön, ha nem tudom.
Na most ugye 300 ember az már nem kevés, az már tömeg. Hogy nézett erre a hatalom? Nem lépett fel mondjuk ellenségesen? Vagy egyáltalán mennyire volt ennek a mozgalomnak, hogy is mondjam, politikai, vagy egy kicsit ilyen ellenzéki íze, vagy lázadó íze, hogy a rendszer ellen egy picit, hogy ez tisztán az irodalomról, művészetről szólt?
Hát azt szerettük volna, hogyha tisztán a művészetről szól, de nem csak az. Világos, hogy volt egy üzenete kifele, hogy mást akarunk. Tehát az a fajta kultúrpolitika vagy irodalompolitika, ami létezett, a számunkra elfogadhatatlan. Tehát ezt azért nyilatkozatainkba közzétettük. Volt egy kiáltványunk, ami ebben a könyvben is ott benne van, hogy az Iródia mi akar lenni. Abban pontosan megfogalmaztuk, hogy mitől akarunk elhatárolódni, és mit akarunk képviselni. Ez világos volt a hatalom számára, hogy ez nem az, amit ők képviselnek. De ettől függetlenül, tehát mi direkt politizálásba soha nem kezdtünk. A hatalom az megpróbált keresztbe tenni folyamatosan. Megfenyegették a csemadokot, ugye első körbe, hogy akkor a csemadokot lehetetlenné teszik, hogyha nem szabadulnak meg tőlem. Ugye én, és akkor egyik napra, másik napra el kellett menjek a csemadokból, mint kultúrázvezető. Akkor mentem kórházba dolgozni betegápolónak. Ezeken igen nagy váltások így az életbe, de én mindenki úgy fogtam föl, hogy én irodalommal akarok foglalkozni, irodalom szervezéssel akarok foglalkozni, de hát mivel valamiből meg kell élni, akkor mindegy, akkor valami olyan munkát, amit akkor a hatalom megtűr, mert a kultúrában világos volt, hogy nem tudtam elhelyezkedni. Itt Szerdahelyen fölvettek egy alkalommal a járásművelési központba. 4 napig voltam ott alkalmazva, 4 nap után kirúgtak. Tehát abban a pillanatban, hogy észrevették vagy a pártból, vagy a titkos rendőrségről, akkor figyelmeztették az igazgatót, vagy utasították, nem tudom, hogy ment ilyen berkekbe, hogy azonnal meg kellettől szabadulni. Hát így elmentem a kórházba dolgozni, és azért a kórház, egyrészt azt gondoltam, az egy humánus dolog itt betegápolóskodni, tehát az nem egy olyan rossz dolog. Másrészt meg annak a igazgatója, a járási kórház igazgatója volt Kacsinyec, József Kacsinyec nevű ember, aki így a központi pártbizottság tagja is volt, tehát ilyen nagyon jól futott pártilag. És mikor oda mentem a kultúrházba, akkor azt is ki kellett találnom, hogy hogyan fog a kultúrház megélni, és miből. És akkor több ilyen céggel megegyeztem, hogy ott rendezzenek különböző rendezvényeket, és bérbe adtam a nagy termet, bérbe adtam a különböző helyiségeket, és akkor abból volt bevétel, és akkor abból azt tudtuk a kultúrára fordítani. Így volt a kórházal is, hogy ebben a Kacsinyec elvtársal ugye megegyeztem abban, hogy folyamatosan voltak ilyen nővér továbbképzés, meg orvos továbbképzés, meg különböző ilyen szakszervezeti közgyűlés, meg nem tudom, hogy minden legyen ott. De ott is volt, és így jó volt együttműködésünk vele, és ismertem, úgyhogy elmentem utána, és elmondtam neki, hogy jó lenne, ha fölvenne betegápolónak, de csak akkor vegyen föl, hogyha meg tud védeni. Mert abban a pillanatban, hogyha fölvesz, másnap a titkos rendőrségről vagy a pártról oda fognak szólni, hogy engemet küldjön el, de most fölösleges 3 napra szerződést
venni. És mit ígért, hogy?
És a hiúságánál fogva ez ugye... Én nekem kimondaná bármit is, biztos, hogy nekem, ha még dolgozni fog és rendesen fogja végezni, addig itt lesz. Na így is volt, ott is voltam, és tényleg megszólították, de kiállt mellettem, addig míg ott volt. De aztán kinevezték miniszterré, jött a új igazgató, azonnali hatályról kaptam másnap a levelet, hogy azonnal hatályú fölmond nekem, mert megszegtem a higiéni előírásokat, és véres köppenybe voltam a étterembe. És mentem utána, hogy de hát igazgató elvtárs, én életben nem voltam a étteremben, itt lakom a szomszédban, minek mentem volna oda.
Azt tehát mondom, nem ott kosztoltál?
Nem ott kosztoltam, tehát nem mehettem oda véres köppenybe, mert nem is jártam ott sohasem. És mondta, hogy ezt én tudom, de van 10 tanom, hogy ott volt, és az untig elég arra, hogy ez megtörténjen. És Világi Oszi akkor volt ilyen joggyakornok, és hát ő is a Iródia közreműködött, nagyon jó irodalomkritikákat írt, meg...
Valóban? Ezt lehet, hogy kevesen is tudják elképzelni róla.
Na. Úgyhogy nagyon jó kritikus lehetett volna, még nagyon jó novellista lehetett volna, hogyha ebben a szakmában marad. És mondta, hogy nem állja meg a helyét az, amit írtak, jogilag, mert 2 ilyen figyelmeztetést kell adni, egyre nem lehet azonnal...
Ja, ő már mint fiú jogásztanonc mondott véleményt erről az ügyről, vagy...
És megírt egy levelet, hogy akkor ezt küldjem el, nyugodtan menjek dolgozni, az fontos, hogy menjek, legyek ott, lássanak, meg mit tudom én, hogy ott voltam, független attól, hogy ők mit írtak, és ő még megírt egy levelet a nevembe, ugye, amit elküldtünk, hogy megírtuk, hogy a jogszabály szerint 2 ilyen írásos figyelmeztetés után lehet valakit azonnal hatályon kirúgni, és csak 1. És onnantól kezdve még 2 évig ott dolgoztam, és folyamatosan ki akartak tenni, de nem tudtak összeszedni egy másik ilyen levelet, mert nem volt hajlandó senki aláírni. Olyan érdekes történet volt ott, több mint 2000 ember dolgozott, többségükben szlovákok, de annak a 99%-a nagyon sérelmezte azt, hogy miért bántanak engem. És hogy gondolja a hatalom azt, hogy mi a baj vele? És mikor vitték a főnővérnek, hogy írja alá papírt, hogy késtem, vagy valamit rosszul csináltam, vagy valami, nem írta alá. Tehát nem volt senki se hajlandó együttműködni a titkos rendőrség azon tagjaival, vagy a párt azon tagjaival, akikre rá volt bízva, hogy engem onnan eltávolítsanak. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Olyan tippeket kaptam, folyamatosan természetesen vigyáznom kellett, hogy tényleg ne késsek 5 percet, vagy a munkámat maradéktalanul végezzem el, hiszen több százan haltak meg a kezem alatt. Ott könnyű lett volna azt mondani, hogy azért halt meg, mert éppen valamit rosszul csináltam.
Igen. Valamit mulasztottam.
Valamit elmulasztottam, vagy nem tudom én, de nem tudtak ilyen történetet. Sőt, azt megtették, hogy elhelyeztek, amikor már semmi nem jött össze, akkor áthelyeztek patológiára. A törvény, akkori törvények szerint, hogy a 2 hónapot lehetett más munkakörbe helyezni valakit, hogyha éppenséggel a cég úgy kívánja meg, hogy fontos neki, akkor 1 évben, maximum 2 hónapig el lehet máshova tenni. És akkor eltettek a patológiába boncolni, mondván, hogy azt úgyse fogja bírni. És ebben ettől nagyon-nagyon megijedtem ettől a történettől, mert ezt muszáj volt elfogadni, ott voltam, de nem volt egyszerű. Tehát hogy másnap sehol beöltöztetnek, és akkor ott van előtted a valaki, és azt mondják, hogy darabolt szét.
Hát kellemes élménynek nem lehet kellemes valóban, de lehet, hogy egy irodalmi témát szolgáltatott, vagy szolgáltat majd a későbbiekben. De most, hogyha úgy kronológiailag haladunk, úgy körülbelül elérkeztünk ugye a rendszerváltozás idejére, és hát ugye ez egy jelentős fordulat volt ugye a társadalom életében, 89-90, és hát ha Közép-Európában szétnézünk, különösen a magyar irodalomban, akkor azért nem ritka, hogy azt látjuk, hogy az irodalom jeles szereplői lépnek ekkor be a politikába, vállalnak politikai szerepet. Mondjuk, ha csak kapásból közép-európai térségre gondolok, akkor ugye a Václav Havel neve ugrik be, vagy Csurka Istváné, de voltak mások is, akár a liberális oldalról is. Te viszont, mint kultúra szervező, irodalom szervező ember, valamiért ebből kimaradtál. Miért? Már a politikából, a politikai szerepvállalásból.
Hát nem maradtam ki. Ugye a régi időkben, ugye volt ez a, tehát a kommunista időket mondom, a Csehszlováki Magyar Jogvédő Bizottság, ugye azon keresztül ilyen különböző írásokat sokszorosítottunk, és juttattunk el embereknek, akikre gondoltunk, hogy nem árt, hogyha ez hozzá eljut. Ez ugye hatalom nem vitte jó néven, nagyon sokszor rendeztek házkutatásokat, ennek köszönhetően ugye Dorai Miklós is ugye előzetesbe került, ugye. Aztán 89-ben már olyan volt a helyzet, hogy úgy gondoltuk, hogy föl kellene fedni magunkat. A Tóth Karcsi volt ennek az egésznek a motorja. És akkor valamiféle mozgalomban gondolkodtunk, ahol ez a 21 néhány ember fölfedi magát, és azt mondjuk, hogy na most már akkor minden 20-unkat csukjanak le, mindegy, legyen, aminek lenni kell, de most már nyíltan kiállunk a hatalommal szemben, és elmondjuk a saját véleményünket. És így jött, tehát így körvonalozódott ez a történet, hogy a Tóth Lajos, aki a Vágsei Művelési Klubnak volt az elnöke, ő volt 50 éves, és akkor ő vele ezt így végigvittük, hogy az ő születésnapjára csinálunk egy ilyen értelmiségi találkozót, de egy értelmiségi találkozót nem lehetett összehívni. és ezt is a Világ Jószi javasolta akkor, hogy legyen születésnap. És az jó apropó a Lajos 50-ese, és akkor születésnapról le lehet foglalni valamilyen éttermet, és akkor a születésnapi párti gyakorlatilag van. Úgyhogy így összejött egy olyan cirka 300 ember az országból, és ott meg föl voltak így kérve emberek, hogy különböző témákban ad elő.
Tulajdonképpen ezen az alkalmon alakult meg az FMK?
Ez volt nyilvános ilyen fórum, és innen vonultunk el, aztán ez a 21 néhány ember a Tóth Karcsi lakására, és ott alapítottuk meg a független magyar kezdeményezést.
De aztán valahogy mégis kikoptál ebből elég gyorsan, igen, már a politikából.
Igen, nekem volt egy ilyen szerencsém, ha így lehet mondani. Én ugye akkor Somorján dolgoztam a neurológián, mint betegápoló, tehát 89-ben, és én kérvényeztem így februárban, hogy engedjenek el fizetetten szabadságra, mert ilyen lehetőségek voltak, engedjenek el, mert hogy írni szeretnék. És ezt folyamatosan a járási kórház igazgatója folyamatosan elutasította, és végül aztán szeptemberben talán kaptam meg az engedélyt, hogy igen, november 1-től elmehetek. És én akkor még novemberben megszerveztem előadásokat egyetemi klubokba a szlováki magyar fiatal irodalomról. Pozsonyba, Jaikba, Brünnbe, és Prágába is, Nyitrára természetesen. És Nyitrán voltam 16-án, november 16-án előadni. Egyetemről, ahol lett volna az előadás, gyors úton eltávolítottak minket, kitessékeltek a közönséggel együtt, mert hogy ott én nem adhatok elő, tehát ha már olyan volt akkor a hírem, aztán elmentünk valamiféle kocsmába, és akkor ott tartottuk meg ezt az előadást. De 17-én volt a Vágsején a Tóth Lajos féle születésnap, illetve az FMK alapítás, és 19-ére pedig volt a Ady Endre klub a Prágában, lett volna előadásom, tehát ez volt a terv. És én a Karcsiéktől egyenest mentem Prágába. Odaérkeztem, és a Lékó Piska, ő volt a klubnak az elnöke, és ő várt a vasúton, de már a vonaton már érződött, hogy itt valami gond van, mert vagy valami történik Prágába, hiszen följöttek különböző katonák, aztán végsöpörtek ott valami rendőrök, aztán jöttek valami civilek, és szórtak valami szórólapokat, meg mit tudom, tehát érződött, hogy itt valami biztos fog történni. Na, megérkeztem, és Pista mondta, hogy na, előadásodból nem lesz semmi, itt forradalom van. Itt most azt kell csinálni, most elfoglaljuk az egyetemet, most elfoglaljuk ezt, az egész várost, és megdöntjük a rendszert, és mondom, jó, hát ez tetszik. Na, úgyhogy 5 napig ott voltam, vagy 6 napig, és ez egy ilyen, hogy mondjam, addig, ameddig Jakes be nem jelentette, hogy lemond a kormány, addig ott voltam. És szerveztük ezeket a tüntetéseket, szerveztük mondom, egyeteme átvételeket, meg őriztük, meg nem tudom, de sokszorosítottunk, meg mindenféléket csináltunk. És ez egy hatalmas, hatalmas élmény volt. Én azt mondom, hogy mindazért, amit el kellett szenvednem a kommunista időben a hatalomtól, azért kaptam egy kártérítést a jó Istentől, hogy ott lehettem. Teljesen véletlenszerűen nem volt ez így tervezve. De amikor én onnan aztán hazajöttem, és most már eljutok oda, hogy nem kerültem a politikába, amikor hazajöttem, akkor már az derült ki, hogy itt már mindenki már megtalálta a helyét. Meg olyan emberek forradalmat csináltak Szerdahelyen, vagy Pozsonyban, vagy valami, vagy itt a magyar közegben, akik egy kanálébe engem megfújtottak volna korábban. És most a nők lettek a forradalmárok. Olyan gyorsan képesek voltak jó páran így áttálni, és akkor hú.
És nem lehetett őket semmiféle eszközzel visszatartani, vagy kiszorítani őket?
De, hogy... Lehetett volna, de a közeg nem olyan volt. Akkor azok az emberek, akikkel együtt csináltam, azok is elkezdtek simulni hozzájuk, és már nem volt... Tehát, valahogy olyanná váltak közeg, hogy azt mondtam, hogy én ebben nem akarok ebben részt venni. És jól, én szerintem nagyon jól döntöttem. A politizálás, tehát ellenzéki politikusnak lenni, és nem ellenzékben politizálni, az annak a kettőnek egymáshoz semmi köze nincs szerintem. Tehát ebben már, mondom, jó, én örültem, hogy nem vettem részt. Ráadásul én nagyon sok irodalmat kaptam a magyar cserkészektől, a nyugaton élő magyar cserkész szövetségtől, ugye a külföldi magyar cserkész szövetség tagjaitól, vezetőitől. Én nagyon sok mindennel támogattak annak idején a kommunista időben engemet, erősítettek, föntartottak, és ők meg elkezdtek szekálni rögtön, hogy most már van lehetőség nálatok is cserkészetet csinálni, légy szíves, csináld meg nekünk hálából, köszönettül mindaz, amivel támogattunk most a Cserkész Szövetséget is. És kezdetben úgy mondtam, hogy én biztos nem, hát mi közöm nekem ehhez, meg ez távol áll tőlem, de aztán úgy gondoltam, hogy a politikában nem akarok részt venni, akkor csinálhatok valami jót, mert azt nagyon fontosnak tartottam, hogy a fiatalokkal valami értelmes foglalkozás sor nyíljon meg, vagy egy olyan lehetőségcsomag, ami korábban a pionír szervezet révén nem lehetett. Tehát legyen egy olyan szövetség, legyen egy olyan ifjúsági mozgalom, amiben egy olyan nevelést kapnak a fiatalok, ami minden ízében különbözik a kommunista világ egy vonalúságától. Úgyhogy azt mondtam, hogy 5 évig csinálom, és így is volt.
És úgy kell elképzelni, hogy akkor cserkész kalapot öltöttél, nyakkendőt kötöttél, uh-huh, egyenruhába, és akkor jártál te is táborokba, és te voltál a Cserkész Szövetség elnöke, igen, vagy vezetője.
Tehát ott úgy kell elkezdeni, hogy először ki kellett találni, hogy milyen az a cserkész egyenruha, ki kellett találni az egyes jelvényeket, hogy mi legyen, meg hogyan, meg hogy általán mit meg kellett tanulni. Ugye én kaptam tőlük, mondom, a korábbi években sok cserkész irodalmat, azt is végigolvastam, tehát nem volt ilyen értelemben idegen, de gyakorlatban nem, persze nem cserkészkedhettem. Aztán 92-ben voltam egy tisztképző táborban Amerikában. Úgyhogy az is egy nagyon nagy élmény volt.
92 azért is fontos dátum, azt hiszem, az életedben, mert akkor vágtál bele a könyvkiadásba is, a Lilium Aurum révén, ugye akkor alapítottad. Erről egy picit mesél. Azt írod ebben a kötetben, ez így nagyon szemet szúrt nekem, hogy abban az időben 200 helyen lehetett könyvet kapni Felvidéken, tehát magyar könyvet, úgy értem. Ma ez a szám kevesebb, mint 20, azt mondod, írod. Óriásit változott ilyen tekintetben a könyvpiac, a világ, az irodalom, egyáltalán az, hogy eljusson az olvasókhoz. Hogyan látod ezt a hatalmas kérdéskört? Mi változott itt meg a 30 év alatt? Most ugye lassan 30 éve volt, hogy ebbe belevágtál a irodalomnak, ebbe a szeletébe vagy részébe is.
A kommunista időkben minden egyes folyóirat, magyar folyóiratnak volt irodalmi melléklete. Az iskolákban rendszeresen voltak íróasa találkozók. Tehát, és akik ugye akkor nevelkedtek, azok szinte napi találkozás lehetőség volt találkozni a szlováki magyar írókkal, költőkkel. onnan, tehát most is meg a idősebb generáció onnan tudja a mit tudom, Duba Gyula nevét, vagy Hordódi Katalin, vagy Dobos László, vagy nem tudom, én is sorolhatnám, Osvald Árpád, és így tovább. Ma annak okán, hogy a rendszerváltás után első lépésben kiszorult a folyóiratokból, a napilapokból, vagy napilapból, az új szóból ugye kiszorult a szép irodalom, nem volt ez a találkozási lehetőség adott, ez megszűnt. A következő körben elkezdtek kiszorulni a könyvesboltokból a szlováki magyar szerzők. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy tehát minden ilyen bizniszorientáltá vált. Amiből nem adok el, mit tudom én, 100 példányt, abból nem foglalkozom. Tehát, hogy kialakult ez a ilyen farkas törvény a könyves piacon, és ez a szép irodalmat, meg a tudományos irodalmat, tehát a réteg irodalmat, az teljesen tacsra tette. Tehát így kiszorult ezekről a helyekről. Tehát az a 200 egy néhány, 210-220 hely, akivel, ahol árusítottuk még a 90-ben a könyveinket, akkor még mindenki úgy gondolta, hogy egy erkölcsi kötelesség is. Tehát a hazai magyar szerző, hát az ott kell, hogy legyen. Hát mert ezt tanulták még a régi rendszerben, ezt öröklődött. Aztán jöttek az új kereskedők, azokban már ez a reflex nem volt benne. Tehát én nem tudom, hogy Berec Józsinak megjelent egy könyve a Szerdahelyen, akkor Szerdahelyen a könyvesboltok egyik irakatát kiürítették, és csak Berec Józsi volt ott. Ott volt a fotója, ott volt az életrajza, ott volt a könyv, 100 könyv ki volt téve, és nem tudom, és volt persze dedikációs lehetőség a boltban, bejött valamikor és dedikált, és hosszú sorok voltak, mert a pedagógus is úgy gondolt, hogy el kell vinni a gyerekeket, és akkor elmondta, hogy a Verec József írónak holnap menjünk, hozzatok 10 koronát magatokkal, és megyünk, és megvesszük a könyvet. Tehát tehát elképzelhetetlen szinte ilyen reflex, hogy lenne a itteni könyvesboltokban. Én amikor, ha megjelenik egy könyvem, akkor az észre se veszik a szerdahelyből, nem is árusítják, tehát az hiába vagyok itt, hiába él az ember itt. Lehet, hogy ha igen, nagyon erőszakoskodnék, akkor valami lehetne, amikor Dunaszerdahelyről készítettünk egy albumot. Egyetlen egy könyv nem volt Dunaszerdahelyről, és azt akartam bevinni a könyvesboltba, és azt sem tudtam. És el kellett mennem annak idejében, időben Pécsre, a Alexandra könyvesház tulajdonosához, hogy engedélyezzen, hogy a Szerdahelyről szóló monográfiát a szerdahelyi könyvesboltba lehessen árusítani.
Matyi Dezső, ha jól emlékszem a nevére, ugye?
Igen. És akkor 10 darabot lehetett odavinni, és negyed év múlva lejelentették, hogy elfogyott. És lehet, hogy aznap elfogyott, de akkor se szóltak, hogy elfogyott, és vigyek még egy 10-et, vagy valami. Tehát, hogy teljesen megváltozott a világnak a menete. Ehhez viszonyítva kell most jelen pillanatban ugye kitalálni azt, hogy ha ez így igaz, akkor hogy lehet mégiscsak az írót, az irodalmat odavinni az emberekhez? És már megint ott vagyunk, ahol kezdtük, hogy nagyon sokat kell erről beszélni, és nagyon sok emberrel kell ezt átvitatni és átbeszélni, hogy előbb-utóbb valahogy olyan embereknél rögződjön, akik tehetnek azért, hogy ez a helyzet változzon meg.
Hasonlóan jelentős évszám az életedben 2003. Azóta vagy a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának az elnöke, a SMIT-nek. Ez is valahol egyedülálló, ugye lassan 20 éve. Meddig bírod, hogyan bírod ezt a... Különösen most majd kitérünk rá talán, hogy azért gyülekeztek, vagy elvonulóban vannak, nem tudom, majd elmondod a viharfelhők a SMIT felett. Hát hogyan lehet egyáltalán ilyen hosszú ideig irányítani egy ilyen társágot? Mindig azért biztos voltak, forrongtak benne, ha nem is az indulatok, de a különböző álláspontok ütköztek, és hát mindig konszenzus teremteni. Írod is valahol a kötetnek valamelyik részén, hogy ez elég fárasztó és idegörlő munka.
Hát mindenképpen az, és most, hogy így 60 elhagyva, most már egyértelműen az a véleményem, hogy ebből ki kell szállnom. Mert egyrészt azért, mert én nagyon fiatalon kezdtem el irodalmat szervezni, tehát amit beszéltünk, a 10 éves koromtól kezdve. Tehát akikkel én dolgoztam, akikkel én elkezdtem ezt az irodalomszervezői munkát, azok akkor voltak minimum egyetemisták, de inkább már valahol dolgoztak, tehát voltak 25-30 évesek, vagy még több. Tehát ebből egyértelműen kiviláglik, hogy most már azok többsége nagyon sokan elmentek, ugye nagyon sokan már itt hagyták a földi létet, nagyon sokan közülük nyugdíjasok, szinte nincs senki, akivel én ezt azok közül tudnám még tovább csinálni. És mivel én azért az tehát őtőlük tanultam a világot, a még szinte az én saját korosztályom világát sem sokszor már nem értem, de a fiatalok meg más már biztos nem. És meg kellene tanulni. Ugye meg kellene tanulni, hogy miért az mai 40 évesnek miért az a fontos, ami fontos, vagy miért nem fontos neki az, ami nekem fontos. Tehát ebbe bele kellene mélyedni, és én nekem már ehhez nincs erőm, vagy kedvem.
Látsz egyébként olyan valakit, aki átverti a szerepedet, vagy hát legalábbis ebben a tekintetben a stafétabotot?
Persze, mindenki helyettesíthető, mindenki biztos, hogy bárki is legyen, az mást fog akarni, meg máshogy fogja csinálni, de ez így természetes.
Most az, hogy ugye egy-két évvel ezelőtt ugye többen kiléptek a Smithből, és belengedték, vagy arról beszéltek, hogy egy másik szervezetet kell létrehozni, az részben akkor, ha jól értem, generációs kérdés is, hogy probléma, hogy már itt a megértés a másikkal szemben az itt sikkadal, itt csúszik el, hogy egy másik generációt képvisel mondjuk azok, akik kiléptek 2019 nyarán, azt hiszem ez akkor történt.
De részben biztos, hogy közrejátszik ez is, meg hát a politika, tehát a magyar országon a kétlakiság, ugye ez a kettőség, hogy csak fehér lehet, még csak fekete, tehát ez nagyon rányomja a bélyegét a itteni politikai történésekre is, meg hát a kultúrpolitikánkra, vagy a irodalompolitikánkra, mindenre.
De hát ez Magyarországon a rendszerváltozás óta benne van a levegőben, vagy egyre erősödik, az persze én is úgy látom, de hát ez a kezdetektől úgy volt, hogy két táborra szakadt ugye az íróknak a világa.
Ezt sokan egyébként rajtam kívül is megfogalmazták és leírták, hogy nekem nagy érdemem van abban, hogy itt nem szakadt ketté. Tehát, hogy én megpróbáltam mind a két tábort, ha van ilyen, lehet ezt így kettő táborra osztani, megpróbáltam velük meggyőzni őket arról, hogy az, hogy valaki politikailag hova tartozik, hogy politikailag hogyan képzeli el a jövőt, vagy a mindennapokat, az egy dolog, és a másik dolog meg az, hogy mit ír, mit tesz le az asztalra, mik azok a művek, hogy próbáljunk mi, legyünk mi az az egyetlen egy szervezet, amelyeket minket nem fog érdekelni. Tehát lehet neked, te lehetsz kommunista, lehetsz jobboldal, lehetsz baloldal, lehetsz konzervatív, liberális, mindegy. Nekünk csak az fog számítani, hogy szakmailag te minőséget alkotsz, vagy nem?
Most azt mondod ugye, hogy mindent megtettél, vagy vannak, akik ezt mondják, hogy elég sokáig tudtad ezt a konszenzust megteremteni, akkor ez egyrészt azt jelenti, hogy ez azért kezdetektől jelen volt, az a két lakiság, te fogalmaztál elő, az a két táborra való osztódás?
A kezdetektől jelen volt, tehát amikor én átvettem a Írók Társaságának a irányítását, amikor én kidolgoztam egy alapszabályt, egy működési rendet, hogy ha ezt a közgyűlés elfogadja, akkor hajlandó vagyok elvállalni a elnöki posztot, ha nem, akkor nem. Abban már egyértelműen megfogalmazódott ez, hogy én minden nem fogok táboroskodni, és mindenki, aki a Írók Társaságának tagja, illetve aki időközben tagja lesz, annak a érdekeit, független attól, hogy politikailag hova tartozik, egyformán kell nekem védeni. Éppen ezért én teljes mértékben visszautasítottam mindenféle politikai irányzattól azt, hogy én bármilyen politikai nagygyűlésen vagy valamin részt vegyek, és én ott szónokoljak.
Ilyen elő se fordult az elmúlt évtizedben, hogy te mondjuk politikai kampányműsorban, vagy politikai jellegű eseményen.
Nem. És ennek aztán az lett az oka, hogy ugye mindenféle politikai irányzatú, vagy mindenféle, mindegy, hogy hova tartozott a politikus, előszeretettel megsértődtek ezen.
Erre egyébként rólad a bírálóid mit mondanak, konzervatív, jobboldali, mivel bélyegeznek, vagy hogyan
beszélnek? Attól függ, hogy ki. A liberálisok azt mondják, hogy konzervatív, a konzervatívok azt mondják, hogy liberális. Tehát, hogy amivel éppen úgy gondolják, hogy lehet vádolni. Én azt gondolom, hogy én politikailag nagyon helyesen nem köteleztem el magam semmiféle irányba. Én azt mondtam, hogy ha az Írók Társaságában én nekem egy mindenféle színűeket kell képviselnem, és egységesen, és egyformán, és egyenlő súllyal, akkor én nem állhatok politikailag semmelyik politikai irány mellé. Azt mondják, tehát én nekem magánemberként lehet véleményem, és van is, de Írók Társaság elnökeként nem.
Most mégis azt mondják legalábbis, akik kiléptek, ugye, hogy ennek ellenére, hogy te elköteleződtél, vagy rosszul érted? Nem, mi volt az utolsó csepp a pohárba, ha már az ő részükről, hogy akkor a sokáig sikerült megőrizni az egységet, és aztán 19-ben ez robbant. Mi volt az utolsó csepp? Ők ugye azt mondják, hogy a szövetség, az író szövetség, az mondjuk, mint amin jelentsen is ez bármit, nagy teret kap a magyar kormány az Írószövetségnek a döntéseibe, vagy valami olyasmit is mondanak, hogy az ösztöndíjak odaítélése különböző támogatásoknál nem biztos, hogy az irodalmi szempontok érvényesülnek.
Hát sok mindent mondanak. A tények nem igazolják ezeket az állításokat az utolsó, vagy azon a közgyűlésen, ahol elindult ez a szakadás, ott egyértelműen elmondtam, hogy azok a vádak, amiket ők felsoroltak, az abból semmi se igaz. Tehát nem volt igaz az, hogy mi például Magyarországon csak egy kijelölt írótársasággal mondjuk tartjuk a kapcsolatot. Mi mindenkivel együttműködtünk, és együttműködés szintjén nagyon jól tudott működni. Tehát én ezt fontosnak tartottam, hogy ha voltak rendezvényeink, akkor ugyanúgy, hogyha ezt itt szlovákiai-magyar vonalon ezt a nézetet vallom, akkor hogyha Magyarországról jönnek előadók, jönnek a táborba, mondjuk a fiatalok a mentorképzésben részt vesznek, akkor mind a két nem politikailag, hanem irodalmilag nézőpont jelenjen meg. Tehát legyenek jelen. Az, hogy ők ott Magyarországon nem akarnak találkozni egymással, és nálam találkoztak, és eljöttek, és akkor elmondta mindenki a saját maga véleményét az irodalomról, és ez így volt jó. Így tartottam ezt fontosnak. Amikor az utolsó csepp a pohárba az a amit mondanak, ugye az a PIM-mel való együttműködés. Ugye a Petőfi Irodalmi Múzeummal való együttműködés. A Petőfi Irodalmi Múzeummal mi folyamatosan együttműködtünk, csak ugye mi a magyarországi politikai kiéleződés következtében úgy gondolták, hogy most már nem kell együttműködni vele. De ők külön-külön mindenki együttműködik a PIM-mel, mind a mai napig. De mint írótársaság nem működjünk. Nem értettem az egész, hogy jön, akkor nem szabad együttműködni. Akkor
na most ezek az ellentétek, hogyan látod, kibékíthetetlen ellentétek, személyes ellentétek alakultak ki? Gondolok itt arra, hogy ugye mi, már a szerkesztőség, tehát a Mahit Média család, 2 évvel ezelőtt, ugye akkor rendezték meg legutóbb, ugye a koronavírus miatt eddig azóta nem lehetett megrendezni a gombaszoki nyári tábort, és ott szerveztek a kollégáim egy irodalmi beszélgetést, aminek ez lett volna a témája, hogy egy picit itt erről beszéljünk, ezekről a kérdésekről. És akkor azt tudom mondani, tehát a kollégámtól tudom, hogy nagyon nehéz volt, és végül is aztán nem is sikerült a kilépők oldaláról valakit megszólítani, hogy vállalja egyáltalán a beszélgetést, ugye Demeter Szilárddal és veled, aki meg volt hívva, hogy mi ennek az oka, hogy még az értelmes párbeszédtől, a vitától is elzárkoznak, nem tudom, vagy legalábbis arra engedek következtetni, hogy akkor itt komolyabb ilyen személyes sérelmek és bántódások vannak a háttérben.
Hát biztos ilyen is lehet, vagy ilyen is van. Tehát én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni a mindenkori írótársaság elnökének azért, hogy az irodalom népszerűsítéséért, az írók népszerűsítéséért, ehhez minden nemű lehetőséget meg kell ragadni. Én voltam a kezdeményezője Magyarországon még a Gyurcsán kormány idejében, Hiller István, aki akkor volt a kultuszminiszter, hogy legyenek határon túli magyar ösztöndíj pályázati lehetőség, és lett. És tárgyaltam Gyurcsánnyal, tárgyaltam akkori vezető politikusokkal, mert én nekem az a dolgom. És hogyha Orbán van a hatalmon, és Orbán Viktor a Magyarország miniszterelnöke, akkor én Orbán Viktort kell, hogy megszólítsam, ugyanilyen céllal, hogy valamit, vagy mit szeretnék a szlováki magyar írók számára létesíteni. Ennek mentén, ha valaki azt mondja nekem, hogy én nem tárgyalhatok vele, mert elárulom a, nem tudom én, a irodalmat, vagy elárulom a szlováki, magyar, nem tudom mit, akkor ebben nem érthetek egyet. És nem csinálhatom, jó, ha ezt akarjátok, akkor nem. Hát milyen oknál fogva? Hogyha én azt mondom, hogy én apolitikus vagyok, akkor engemet én miért nem ehessek? Nekem az a dolgom. És ezek a Orbán Viktorral, illetve Demeter Szilárddal, mit tudom, ezek a tárgyalások sikeresek voltak. Ezeknek eredményeképpen van most ma hétben például az előretolt helyőrség melléklet, amit szintén ugye egyesek szabotálnak, hogy oda nem érünk, mert az ellenség.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy ez a... Tehát az előretolt helyőrségnek a megjelenése, felvidéki megjelenése, aztán tovább mélyítette, gondolom, itt az árkokat.
Igen, ott
mi ennek a magyarázata?
Igen, ott azon a közgyűlésen ugye föltették nekem a kérdést, hogy ha megszületik a döntés Magyarországon, hogy lehet a előretolt helyőrségnek szlovákiai felvidéki melléklete, igen, hogy akkor ezt én elvállalom-e vagy ne, öntsünk tiszta vizet a pohárba. És mondtam, hogy természetesen igen. Mert nem mondhattam mást, hogyha a magyar kormány lehetővé teszi számomra, vagy a mindenkori hatalmon lévők, hogy én 16 oldalon szlováki magyar irodalmat népszerűsítsek a szlováki magyarok között, akkor én ezt nem mondhatom, hogy nem, mert hogy Orbán Viktortól nem fogadunk el pénzt. Hát milyen dolog ez? Ki nem fogad el pénzt? Vagy milyen Orbán Viktortól?
Tehát a
jelen pillanatban én nem a Orbán Viktortól fogadom el a pénzt, hanem a magyar kormánytól. Úgy, ahogy elfogadtam akkor is a magyar kormánytól a pénzt, vagy azok, akik ösztöndíjat kaptak például a Gyurcsány kormány idejében, azok ugyanúgy elfogadták a valamilyen politikai hatalomtól a pénzt, mint tudom én, Csehi Zoli, vagy Mizsér Attila, vagy Szászi Zoli, akik ösztöndíjban részesültek éveken keresztül ennek
közöttetően. Most a Csehi Zoltán éppen azt mondja, azzal utasította vissza, azt hiszem, bő egy évvel ezelőtt a Térei ösztöndíjat, hogy nem irodalmi szempontok alapján ítélik oda, és ő ebből nem kér, nem akarja magát ilyen értelemben kompromitálni. Talán ennek van valami alapja, hogy amióta mondjuk a szövetségnek, az írószövetségnek mondjuk még szorosabb a kapcsolata, mondjuk tegyük fel a Petőfi Irodalmi Múzeummal és Demeter Szilárdékkal, vagy a magyar kormány kultúrpolitikájával, azóta van valami olyan kívánság onnan oda átról, hogy akkor csak ezek is ezek jelenhetnek meg, vagy csak ezek és ezek kaphatnak ösztöndíjat? Van ezeknek a vádaknak valamiféle alapja, vagy...
Egyrészt nincs. És a Csehének a jelölése, mert ugye az ösztöndíjra jelentkezni kellett. Tehát, hogyha az ösztöndíjra a Csehi Zoli jelentkezett, akkor úgy gondolta, hogy ő ezt megérdemli. És nagyon helyesen. És a meglévő 19 tagú bizottság úgy is döntött, hogy oda is ítéli. És utána rá egy két hetire, mert nem, akkor rögtön nem reagált erre, közé tették, és két hétig egy bizonyos ideig hallgatott, és utána megszólalt, hogy ja, mégse veszem át, mert ez politikailag van át beoltva, vagy nem tudom én. Hát akkor miért kérte az ösztöndíjat? Akkor még nem tudta? Tehát, hogy mi történhetett az alatt a két hét alatt, hogy ő aztán ebből ki akart szállni, és kiszállt. De hát ő kiszállt, még egy kiszállt, de akiknek megítélték, a többsége ugye az ott maradt. És azok nem csak a konzervatív oldal szerzői, hanem ugyanúgy a baloldali vagy a liberális oldal szerzői is kapják, és azt az
egyébként végül is mennyien léptek ki annak idején? Két éve? Másfél éve?
18-an léptek ki a írók társaságából, tehát akkor volt olyan...
Mondjuk a 100-120 fős író.
Igen. De az a 18 nem mind azért lépett ki, mert szimpatizál velük, vagy hogy mondjam. Jó páron azért léptek ki, mert azt mondták, hogy ők ilyen háborús övezetben nem akarnak írótársaság tag lenni. Ők inkább, ők, ne, velem nincs bajuk, a írótársággal sincs baj, oda se fognak orientálódni, de nem akarnak ebben a háborúban.
Na most, ha jól értem a szavaidat, akkor azt mondod, hogy ez most már nem adta feladatot. 60-on felül egyébként sem vállalnál talán tovább. Látsz-e esélyt arra, hogy az utánad következő az rendezni tudja a helyzetet? Egyáltalán szüksége van-e a rendezésre? Miért nem élhet akkor szinkronban két szövetség egymással, amely kölcsönösen tiszteli egymást, lehet, hogy icipicit rivalizál is egymással, de mondjuk még az egészséges határokon belül?
Hát igen, az lenne jó, hogyha elkezdenének rivalizálni egymással, az jót tesz mind a kettőnek, mert mind a kettő jobban dolgozik akkor. Tehát mind azok a programok, amik a másik oldal, ha mondom, létezik, szervez, és jó programok, azokat támogatni kell. Tehát íróként, értelmiségiként nem lehet azt mondani, hogy az, ami ott történik, az minden rossz. De ugyanúgy el kell várni a mi oldalunkról is feléjük, hogy ők is ugyanígy gondolkodjanak rólunk, hogy nem minden rossz, ami itt történik. Tehát, hogy ez a fajta kölcsönös tisztelet, hogyha megszületik, vagy megerősödik, mert bizonyos értelemben létezik ez a fajta tisztelet mind a mai napig, de ennek meg kell erősödnie. Ez nem lehet úgy, hogy egymást fenyegetjük, vagy nem lehet úgy, hogy, hogy bizonyos, tehát a liberális média ugye, megcsinál egy listát, hogy kik közölhetnek és kik nem. Tehát nem lehet fekete listákat gyártani 2021-ben, én azt gondolom.
Igen, és most a beszélgetésünk végén még ejtsünk akkor nagyon röviden szót arról, hogy ebben, ahogy te fogalmaztál, ebben a háborús helyzetben mennyire volt nehéz az előretort helyőrségnek elindulnia. Hogyan látod most ugye körülbelül egy évvel a elindulás után, mennyire sikerül eljutni a felvidéki magyar olvasókhoz, és így egy kicsit meggyengülve, ugye a kilépők miatt meggyengülve, mennyire képes az előretolt helyőrség ezt a spektrumot bemutatni, vagy lefedni, amit mi szlovákiai magyar, vagy felvidéki magyar irodalomnak nevezünk?
Kezdetben voltak félelmeim. Féltem attól egyrészt, hogy nem lesznek olyan szerzőim, akikkel egy jó mellékletet össze tudok állítani. Hogy nem lesznek olyan szerkesztőim, akikkel ezt végig tudom csinálni. És jól, minőségesen, mert rosszul nem szabad csinálni. Abban az számomra világos. És azt kellett megtapasztalnom ez alatt a közel egy év alatt, hogy ez a félelmem alaptalan. Nagyon sokan publikáltak már eddig is, tehát a tavaly összeírtuk, ott valami 68 szerzővel dolgoztunk a 7 számban, ami mindenképpen sok, és idén még plusz 12 embert vonzott be a lap, tehát az mondjuk 80 szerző. Tehát ha én szlovákiai magyar vonalon egy-két magyarországi szerzőt ugye leszámítva, hogyha ennyit meg tudok szólítani, akkor mégsem igaz az, hogy nincsenek szerzők, és ha megnézi valaki a tartalmát, akkor rájön arra, hogy a minőség is jó. Tehát egy nagyon jó minőségű mellékletet tudunk összeállítani. Az olvasók meg én szerintem nagyon pozitívan veszik. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, leveleket, telefonokat, e-maileket és mi egymást, hogy mennyire fontos és mennyire jó, hogy végre irodalom és végre tudunk olvasni. Ami ugye nagyon hiányzik még, az a személyes találkozások. Amikor beindítottuk, akkor ugye tárgyaltunk a PIM-mel arról, hogy jó lenne ilyen labbemutatókat tartani, és ebben meg is egyeztünk, hogy ennek biztosítanak valamiféle anyagi keretet erre, de hát ezek a járvány miatt aztán nem valósultak meg, de abban a pillanatban, amikor lehet, akkor fogunk járni, a szerzőink fognak járni, a szerkesztőink fognak járni, iskolákba, falukra, írostálkozókra, mert ez az a csatorna, amin keresztül a lehető legjobban el lehet juttatni a szerzőket és azok műveit az olvasókhoz. És arra nagyon keményen törekszünk a lapon belül, hogy nem, mi aztán végképp nem akarunk szelektálni. Tehát minden, ami Szlovákiában, szlováki-magyar szerzőkönyve megjelenik, akkor arra törekszünk, hogy mindegyikről írjunk, és rengetegről írunk. 4-5 recenzió biztos, hogy van minden egyes számban. Mert az már olvasó dönts el, hogy ő ízlésének az megfelel, vagy nem mi. Tehát szakmailag, ha jó, és azt meg tudjuk állapítani, hogy jó. De mondjuk a tartalma mondjuk számomra nem kívánatos, vagy számomra olyan a tartalma, amire azt mondom, hogy én ilyet nem akarok olvasni, de én ezt az olvasónak nem fogom mondani, mert ő neki el kell magának tudni dönteni, hogy igen, akarja olvasni, vagy se.
Hogyan látod, van-e jövője, vannak-e kiugró tehetségei a szlovákiai magyar irodalomnak? Tehát, hogy életképes-e, hogy mondjuk betörhet-e a magyarországi magyar irodalomba, és hát adja a jó Isten, hogy akár a világirodalom, tehát nyugat-európai irodalomban látszam mondjuk a közeljövőben ilyen reménységeket vagy próbálkozásokat, akik aztán sikeresek és olvasott szerzők lehetnek.
Vannak, rengeteg fiatal tehetség van. Ugye ezeket a fiatal tehetségeket egyrészt nevelni kell, másrészt meg kell tudni tartani. Inkább a mi dolgunk, még akik a irodalmi szervezésben részt vesznek, az a dolguk, hogy őket meg hogy tartsuk meg az irodalom mellett, hogy ne legyen ez számára egy 3 éves vagy 4 éves kaland kicsit a irodalom felé kacérkodni, hanem hogy tudjuk elhitetni velük, hogy ez lehet egy életcél, ez lehet egy olyan karriert befutni vele, ami az összmagyar irodalomban is számít, vagy úgy, ahogy mondod, a világirodalomban. Mostan a következő NH-ban lesz a Grendel Lajosnak a Nobel-díj átvételekor mondott beszédét, közöljük le. Ez egy képzelődés, ugye, amikor Lajos valamelyik regénye, most nem tudom hirtelen melyik, megjelent szlovákul, és annak a bemutatóján mondta el ezt a szöveget, hogy ha most erre majd Nobel-díjat kap, akkor ezt fogja mondani az ünnepségen. Hogy
nyilván ez egy kicsit ilyen irodalmi játékossággal.
Persze, és ezt most Tóth Laci barátunk lefordítja magyarra, és akkor ezt mostan a június EH-ban majd leközöljük. No, tehát, hogy van esély, hogy a világirodalom irányába elvigyünk fiatalokat, miért ne? Meg kell találni ezeket az eszközöket. Most mi tavaly kötöttünk együttműködési szerződést a Kanári-szigetek Írószövetségével. És ennek köszönhetően meg is jelentettünk egy kötetet a Kanári-szigetek írói magyarul, és mostan készül majd egy viszontválogatás a spanyolul náluk. Úgyhogy folyamatosan dolgozunk ezen a ügyön. A szlovák irodalom, vagy a szlovák olvasók irányába is, már most már majd, hogy egy évtizede beindítottunk egy programot, hogy a szlováki magyar szerzőket fordítatjuk szlovákra, és visszük a szlovák olvasókhoz, úgyhogy több mint egy tucat szlováki magyar szerző jelent meg most már ennek a programnak köszönhetően szlovákul, mert fontos ezek a fajta a kitekintések. Különböző nemzetközi költészeti vagy írófesztiválokra küldjük a tagjainkat, és hoznak díjakat, nem tudom. Tehát, hogy van egy ilyen mozgás, és ebből nem szabad engedni. Tehát ezt folyamatosan csinálni kell, és akkor, ha ez az irodalomszervezés, ha látványos lesz, hogyha ez mozogni fog, hogyha ez élni fog, akkor a szerzőknek mindenféleképpen csak jót hozhat. És akkor csak ezen keresztül lehet egy szélesebb skálán befutni azt az írói karriert. Mert enélkül, szervezés nélkül akkor nehéz. Mert lehet úgy gondolkodni, vannak is olyan szerzők, akik azt várják, hogy majd valaki rálel, aztán valaki majd megtalálja, aztán valaki majd... De ez biztos, hogy van ilyen is, de ez nagyon ritka. Tehát egy nagyon fontos az, hogy egy megfelelő irodalmi menedzsment, egy irodalmi szervezői erő működjön, és hogyha ez erősen működik, meg egy lobby tevékenység van, meg nem tudom mi, akkor mindig akad, hogy kit vinni, és kit megmutatni, és ezzel nem nincs gond.
Legyen ez a beszélgetésünk végszava, ugyanis a műsoridőnk lejárt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Ez a Ma Hét Média Család podcast műsora volt, az adásidő Hodosi Gyulával, költővel, íróval, irodalomszervezővel. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttél hozzánk és beszélgetettünk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Viszont hallásra.